तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि
Édes India. Bányai Géza műsora az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, s mindarról, ami a világban az indiai kultúrához kapcsolódik. Köszöntöm neked, Bányai Géza vagyok, két vendégem ma, Láma Csöpel és Molnár Tibor. Méghozzá egy olyan témát, mi mondhatjuk azt is, hogy folytatunk egy témát, amit egy háromnegyed éve, egy éve elkezdtünk, ez pedig az, hogy Taron, a buddhista meditációs központ területén épül egy templom, egy buddhista templom, talán ilyen formában Magyarország első önálló buddhista templom, nem tudom, hogy jól gondolom-e.
Igen,
és ennek nem sokára meg lesz a megnyitója.
Igen.
Úgyhogy ez lesz az apropó, erről fogunk beszélgetni. Egy kicsit körbejárjuk a templomot, és hát azt is elmondjátok, hogy hogyan lehet majd elmenni a megnyitóra, ami gondolom, hogy szabad.
Igen, természetesen.
Tehát bárki elmehet, az is, aki nem buddhista, nem?
Igen, egy teljesen nyitott program.
Nos, hát igen, óriási dolgok történnek itt Magyarországon, különösen Taron, amiről beszélni fogunk. Ugye két évvel ezelőtt körülbelül elkezdtünk egy templomot építeni, egy buddhista templomot tibeti hagyományban, mert tibeti hagyományhoz tartozik a mi közösségünk, és hát az első etapnak az átadása az most meg fog történni, ez pedig a háromszintes templomnak a két felső szintjét érinti, vagyis a magát a templom szintet, és akkor van még egy vendégláma, reprezentációs vendéglakás szint. Ezeket a szinteket sikerül mostanra befejezni, és átadjuk. Mert szeretnénk ugye nyilván a templomot minél előbb beüzemelni, hát illetve már tartottunk ott különböző dolgokat, de most ugye mondjuk így, hogy olyan állapotba kerül már, amikor látszani fog legalábbis a végérvényes formája. Tehát teljesen nincs még sajnos készen, de tehát a templom már szép lesz, használható
de
lesz.
De tulajdonképpen egy templomnál nem is a külcsén a legfontosabb, hanem az, amikor elkezdik használni, legyen gondolom.
Igen, tehát a templomot föl kell szentelni, természetesen ez a legfontosabb része a dolognak, hogy ne. Mindazonáltal nagyon fontos, hogy ugye az ember hát praktikusan is működni tudjon, tehát rend van, tisztaság van, minden megvan, ami kell a szertartásokhoz, meditációkhoz, berendezések, stb. Sok felszerelés, tehát mindez már ott lesz, és tehát funkcionálisan működni tud a templom, és tehát esztétikailag is szép látni, nagyon szép látvány.
Az, hogy tibeti érzés. A templom, igen. Taron, azért Tar az Magyarországon van. Mennyire fog ez, hogy olyan, hogy mondjam csak, tehát mennyi lesz eredeti, ami a stílusát illet, illetve kell-e eredetinek lenni? Én emlékszem, én jártam ott Taron, és ott nektek van egy szertartás termetek, ami kívülről egy ilyen, hát már nem is emlékszem, én most úgy emlékszem rá, mint egy ilyen barak.
Egyszerű jellegű, ház, igen. Egy gazdasági épület ugye, volt, egy tanyán
egy
régen, igen.
Épület, igen. Belül ellenben nagyon szép, és valóban hát a számomra legalábbis a tibeti hangulatot a stílusába is visszaadó helység.
Igen, igen. Igen. Hát ugye mi nem mondjuk így, hogy nem törekszünk a forma átvételére, de valahogy a az egész gyakorlásunk lényegéből fakad az, hogy mégis ez a forma kialakul természetszerűleg, mert a magának a formának is nagyon fontos jelentése és jelentősége van. De anélkül, hogy külön arra mondjuk törekedni kellene. Ja, ez egy nagyon érdekes kettősség. Hát annyira intim, ugye a intim módon összefonódik a belső tartalom és a forma. Most a másik érdekesség az, hogy ez a formavilág a magyar ember, ez nagyon közel áll. Tehát egyáltalán nem egy idegen formavilág. Nagyon közel áll, tehát a magyar népi kultúrához, hagyományos kultúrához nagyon közel álló formavilág, akár a nem tudom, kialakítását, építészetét nézzük, akár pedig a díszítést és a jelképrendszert, jelképvilágot nagyon közel áll. Emberek jönnek és nézik, és otthon érzik magukat rögtön. Tehát vadidegen emberek, látogatók, turisták nagyon otthon érzik magukat, és is mutogatnak, hogy hát ez olyan, mint a magyar népművészet, és nagyon-nagyon nagyon közvetlenül, szívhez szóló magyarok számára is. És
Egy új templomnál mekkora a mondjuk a szabadság arra, hogy esetleg valóban a mondjuk belenyújjítok, vagy hozzáérjetek a magyar hagyományhoz, tehát mondjuk a magyar népművészetnek az elemei, például mennyire szabad, hogy ebbe egy kicsit tudatosabban megjelenjenek, cél volt-e, vagy egyáltalán helyén való-e ilyet csinálni?
Én azt hiszem, hogy elég nagy a szabadság. Nagy a szabadság, de mi nem törekedtünk kifejezetten erre. Én, hát mondjuk én voltam az egész építészeti és díszítési résznek mondjuk a felelőse és a tervezője, így nagy vonalakban. És én inkább abból indultam ki, és a többiek is ugye ebben nagyon egyetértettek, hogy nagyon könnyű kapcsolódni a meglévő és nagyon jól működő tibeti világhoz, nekünk magyaroknak, és nem nagyon kell abba belenyúlnunk. Nem nagyon kell belenyúlnunk. Annyira közel áll a magyar gondolkodás. Most ennek nagyon mély gyökerei vannak. Tudnélik, a tibeti művészet is, népművészet is, a tibeti kultúra egészében, és benne a templom építészet is, egy egyenes folytatása a régi hun művészetnek. És eznek bizonyítékai vannak, tárgyi bizonyítékai vannak. Tudnélik, például belső Mongóliában és annak környékén nagyon sok építészeti emlék kerül elő, egyrészt kerül, részben pedig létezik, tehát ősi időktől létező emlékek vannak, amelyek láthatók, ott vannak, és pontosan mutatják, hogy annak a egyenes folytatása mind a mongol, mind pedig a tibeti építészet. Tehát mi ezt a templomot úgy is nevezzük, hogy ez egy hun stílusú templom.
Igen.
Hun stílusú templom, tudnélik. Ezt a stílust egyszerűen fönntartották, megtartották a ottani népek. Hát ez összehasonlítható azzal, ahogyan ugye mondjuk a görög-római stílus mennyire hatott az európai építészetre egészen a mai napig. Mai napig, ugye?
Igen.
Tehát mennyire hat. Ugyanilyen módon a ottani hun stílus borzasztó erősen lekövethető egész a mai napig. Most ez nem csak az építészetre vonatkozik, nem csak a formára, hanem a belső tartalomra is. Én ezzel elég sokat foglalkoztam, ugye én magyar népmeséket ugye nézegettem, ahhoz hasonlítottam ugye régi tibeti, mongol és hasonló népmeséket is, megtaláltam nagyon sok hasonlóságot, és nem csak ott sem csak a formavilág az érdekes, hanem a belső mondani való. Belső mondanival, és nem csak a belső mondanival, hanem a mese egész környezete. Tehát ugye az én mesterem egy tibeti láma, aki most nem régen távozott el a földi létből.
Hogy hívják őt?
Tiszteletre méltó láma Ngawang Rinpoche volt, és én nagyon sokat voltam vele. Tehát sok éven keresztül nagyon sokat voltam vele, tehát közvetlen kapcsolatban, és tehát én nagyon, nagyon, hogy mondjam, abban a viszonyban, ami ővele kialakult, és nem csak az én, mi köztünk, hanem általában ugye a tanítványai, és ő közötte, abban a viszonyban nagyon-nagyon közeli módon ráismerek arra, ami ami például a magyar népművészetnek, népmeséknek a környezete volt. Ugyanazokat a meséket mondta ő tibetül, amit én magyarul olvastam a magyar népmesét. Ugyanazt is. És tanmese célzattal, tehát ugyanazval az értelemmel, ami a magyar mesében is benne van. Tehát ezek megdöbbentő dolgok is.
Mondjuk egy érdekes, ha már itt tartunk, hogy azért a magyar kultúrában mi alatt ideért az évezredek alatt, azért pont a mondani valónak az egységessége, tehát hogy mondjam, a tanítás, mint olyan, az úgy, hogy mondjam, nagyon elbújt a sorok közé. Hisz igen, mondjuk mára, egy tibeti igen. tanításnak ugye igen, tanítói igen, vannak, igen, iskolája igen, van,
igen,
és ez nem jön vissza, hanem ez valahol el van rejtve ezekbe a szövegekbe.
Igen, mondjuk a magyar meséknek különböző osztályaik vannak, tehát vannak olyan mesék, amelyek üdvtörténetek, tehát leírják egy-egy embernek a megvilágosoláshoz vezető útját. Ezek általában ezek a tündérmesék, mágikus mesék, ez egy belső fejlődési útja egy embernek, aki elindult a szellemi úton, és végül eléri a szabadságot, a megszabadulást. Ez az egyik kategória. De ez az a kategória, ahol ami rejtve van számunkra. Most a tibetieknél ugyanez megvan, de ők elmondják, hogy mi mit jelent. Ma is elmondják. Ja. Most, de van két másik kategória, amelyik nagyon fontos, és ami ma is érthető magyarok számára is, ez pedig egyrészt a tudat természetére rámutató mesék, ja, rámutató mesék, tehát egyszerűen amikor a mesét mondják, akkor valamire ráismersz. Ja, ráismersz, rávezet a mese egy fölismerésre. Uh-huh. Tehát ez ma is működik. Ezt nem kell nagyon magyarázni.
Igen.
És van egy harmadik, ami szintén nehéz, az pedig a tudat természetéről adott tanítások kategóriája. Ez
azt gondolom azért nehéz, mert ennek a rendszere megint
igen,
már
tehát ahhoz már magyarázat kell, és a magyarázatok nincsenek meg. De mondom, ez a rámutató mese, ez ma is ugyanúgy működik, és ez ugyanúgy megvan Tibet, és ugyanazok a mesék, de szó szerint ugyanazok a mesék. Most nem akarok meséket mesélni, mert arra most nincs idő.
Igen, ez egy másik alkalommal kéne.
Igen.
De egyébként nem volna egy rossz gondolat egyszer egy nyugodt időszakban, amikor minden épület áll, és
minden épület áll, minden kész, igen. De ezt most ugye azért akartam elmondani, mert hogy tehát a Tara templom nem egy idegen jelenség, és az, hogy tibeti forma, jelleg, mondjuk forma, nem idegen jelenség. Nagyon-nagyon szorosan kötődik a
Magyar szívhez tőle. Még egy dolgot szeretnék az épületről. Tulajdonképpen kettőt. Az egyik, hogy három emeletes.
Igen.
Ugye nem ahhoz vagyunk szokva, hogy egy templom emeletes, hanem ahhoz, hogy ez egy különálló épület. A másik pedig, hogy a hagyomány a mondjuk úgy a szerkezetében, vagy az építészeti mondjuk megjelenésében, meg, tehát mondjuk a belsejében rendben van, a dekorációval megjelenik, de mondjuk az anyag használatába vagy a izébe megjelenik-e?
Annyira nem. Tehát ugye betonból, téglából épült az épület, és modern anyagokat használtunk, tehát szigetelő anyagokat és mindent. Tehát modern anyagokat használtunk.
Nem is vetődött fel a gondolat, hogy valami nagyon ilyen öko megközelítésben legyen? Hogy egyszerűen ez
nem,
túl
ilyen értelemben nem, ilyen értelemben nem. Ezt megmondom, hogy miért nem. Azért, mert ugye a tibeti buddhizmus nagy részben emigrációban él ma. És ugye mi voltunk számos olyan tibeti, mondjuk voltunk Tibetben is, és voltunk ezekben a régi templomokban, de például Indiában, Nepálban, és akár Európában, vagy máshol, tehát számos olyan templom áll már, nagyon sok templom, amelyek modern anyagokból épültek, úgyhogy ez teljesen beépült ugye a tibeti gondolkodásba, és működik. Tehát mi mondjuk inkább egy olyasmi templomot építettünk, amilyeneket Nepálban és Indiában építenek ma a tibetiek. Ehhez a jobban hasonlít, mint magukhoz a tibeti, régi tibeti templomok anyagában.
Igen.
Anyagában, mert ott kő és fa. Nincs beton. Kő és fa. De ugye az modern templomok, azok már Indiában vasbetonból épülnek.
És miért többszintes?
Miért többszintes?
Igen, pontosabban miért nincs a templom egy külön hogy mondjam, területen, aminek, ami alatta, igen, igen. Csak föld van fölötte, igen. Meg csak az ég.
Na, hát ez is megvan a tibeti hagyományban, tehát általában a templomok azok elég komplex épületek a tibeti hagyományban. Tehát ott sokszor van ez, hogy összeépülnek a lakórészek a templomban. Hát egy ilyen kolostor jellegű dolog. Itt is vannak kolostorok, ahol ugye van a templom, és hozzáépülnek valahogy. Mondjuk itt inkább mellé épülnek. A Tibetben sokszor van úgy, hogy a templomnak a tetején például ott vannak a szerzetesek cellái. Uh-huh. A templom
kis,
tetején.
Kis házikokba, vagy hogy?
Hát egy lapos tetőt kell elgondolni, ilyen bazilika tetőt, az ugye egy lapos tető, és a közepe kiemelkedik a templomnak. Tehát ott magasabb a templom, és akkor ott ugye ablakok vannak, onnan kapja a fényt, de a kiemelkedő résznek a kívül eső, tehát az alacsonyabb rész, a templom alacsonyabb részén, ott pedig körben hát ilyen hogy mondjam, hogy lehet ezt mondani? Tehát egymáshoz épített cellák vannak, tehát körbe
mekkora egy körbe ilyen járható. Szerzetesi cellája?
Szerzetesi cellája, hát az különböző, vannak nagyobbak, kisebbek. Általában két személyesek szoktak, amiket én láttam.
De az hogy képzeljük, kétszer két méter, vagy mekkora,
nem
nagyon kicsik ezek?
Minimálisak ezek, mert háromszor három, háromszor négy is lehet elég. Hát nem nagyok, de nem is kicsik, nem szükösek. Ez változik nagyon, változik. Vannak nagyobbak, kisebbek. Ja. És általában mondom így, amit így láttam, hogy két személyesek ezek. Két személyesek.
Most mi van belül a templomban?
Mi van belül a templomban? Igen. Hát belül a templomban egy csoda fogadja a látogatót. Mindig szoktunk viccelődni, hogy ki fogjuk írni, hogy csak erős idegzetűek jöjjenek be. Mert elég erős hatások érik az embert, hát szép dolgok, de eléggé erős hatások, tehát fölfokozott színek vannak, erőteljes, ugye az egész templom, ugye az ember belép, akkor szemben van egy elég monumentális oltár, ahol három hatalmas szobor fog állni, egyelőre még csak a középső, a táraszobor van kész, ami ilyen 2,5 méter magas aranyozott szobor, ülőszobor, tehát...
Ezt itt készítették a szobor?
Igen, igen, itt készítettük, művész barátunk készítette, aztán mellette még két szobor lesz hasonló méretben, még azok nincsenek teljesen kész, úgyhogy a megnyitáskor még sajnos azok nem lesznek a helyükön. Egy Buddha Shakyamuni szobor, aki ugye a buddhizmusnak ugye a első nagy tanítója, és Karmapa szobor, aki pedig ugye nekem 80-as évben elhunyt nagy mestere volt, ami vezető mestere, ami hagyományunknak a tibeti buddhizmuson belül a Karmakagyi vonalnak a vezetője volt. Tehát ez a három szobor lesz, amellett lesznek még kisebb szobrok, amellett lesznek a templom, az oltáron két nagy buddhizmust, a buddhista kánonnak a két alapvető nagy szöveggyűjteménye lesz ott tibeti nyelven.
Az egy kiírás, vagy azok könyvek? Vagy
ezek hogy? Könyvek, ezek könyvek, tehát ez több mint 300 nagy kötet, könyv kötet.
Ez egy ilyen...
Könyves szekrény. Két könyves szekrényben lesznek ezek elhelyezve.
Aha. És ez az oltár mellett van közvetlenül?
Az oltárnak a két szélén. Igen. Ez egy, mondom, 300 nagy kötet, és...
Ezt egyébként használják minden nap? Ezt ki lehet abból venni a könyveket?
Ezek, igen, ezekből használunk, nem kifejezetten onnan szedjük ki, hanem vannak ebből, ennek részleteit használjuk mi napi szinten, vannak, igen, hogyne, szutrákat használunk.
Már azt emlékszem, hogy amikor én ott jártam törön, akkor így zengtek ilyen...
Igen.
Buddhista mantrákat, nem tudom, hogy nevezem igen. őket, és ami nagyon tetszett nekem, hogy magyarul volt. Tehát volt tibet nyelven, és hogyne, magyarul hogyne. Is, méghozzá ugyanolyan módon lehetett zengeni, hogyne. Nagyon szép volt.
Hogyne, mi törekszünk arra, hogy mindent lefordítsunk, mert hogy ugye magyarul akkor értjük, magyarul akkor lelkileg másképp tudunk viszonyulni a szöveghez, és ezben ugye megmondom, hogy a mestereink is buzdítanak minket erre, tehát a tibetiek maguk is lefordítottak mindent annak idején szanszkritról, és ők azt akarják, hogy itt is mi pedig a majd tibetiről fordítsuk tovább a saját nyelvünkre.
Ez most ti hozzatok magatokkal zenét, egy pár perc csak a hangulat kedvéért hallassunk bele abba a zenébe, és utána menjünk újra be a templomba. Thank you.
Az Édes Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a Civil Rádióban.
Láma Csöppel és Molnár Tibor ma vendégem, és a Tari szabadító Buddha anya Tara templomnak a megnyitásáról beszélgetünk.
Igen.
Pontosan, Tibor, elmondanád, hogy ha mondjuk oda mehetünk, akkor igen, hogy igen. Mehetünk oda?
Tehát mikor, szabadon mehet mit csinálunk, bárki, igen. És ez vasárnap lenne délután 14 óra, akkor ez harmadika.
Az két hét múlva?
Két hét múlva, vasárnap harmadikán 14 órakor kezdődne, és hát elég sok embert várunk, tehát érdemes azért egy kicsit előbb oda jönni. Tehát mondjuk, aki azt gondolja, hogy bejön a templomba, akkor az ne kettőre érjen oda, hanem azért előbb.
Uh-huh.
Tehát
tehát ez több száz fős templom, ez egy majdnem 400 fő lesz bent ott a templomba, tehát ilyen szempontból ez egy óriási nagy épület, és hát be kell ültetni az embereket, tehát erre jó, ha gondol mindenki.
Meg gondolom elég sok, hát nyilván szinte minden, hogy mondjam, hívő, vagy ti hogy nevezitek a
gyakorlók. Igen.
Okay. Tehát gondolom a gyakorlók mind ott lesznek.
Igen, hát,
igen.
És gondolom hát más buddhista szervezetektől is feltettően lesznek számosan.
Igen, meghívjuk a barátainkat, és meghívunk minden, ez kedves érdeklődőt, jöjjenek.
Hogy lehet oda lejutni a legegyszerűbben?
Hát akinek kocsija van, az az M3-ason lejön 60-ig, és ott pedig Salgótarján felé elmegy a 21-es úton, a 36-os kilométerkőnél van pont ez az elágazás, és akkor ott már látszik az egész.
És hogyha valaki...
Ha busszal, akkor hát attól függ, honnan jön, ha Budapestet vesszük, akkor...
Mondjuk, hogy Budapestről,
jó? Budapestről, akkor Népstadionnál fölül a Salgótarjáni járatra, ami minden óra 40 perckor indul, és akkor lejön Salgótarján felé, és a Sámsonházi elágazásnál kell leszállnia. És akkor gyakorlatilag csak fölsétál, 5 percre van a
templom. Pontosan a ház előtt száll le, tehát ott száll le.
Nagyon kényelmes.
Föl kell szépen.
1 óra 20 perc a buszút.
Föl kell sétálni.
Nem úgy van még a busz megálló, hogy Tari stúpa, vagy Tari templom.
Majd nem sokkal, nem sokkal.
Hát sokan úgy ismerik.
Jó.
Hát múlt hát a zene előtt, ugye egy kicsit elrévedeztünk a zenén, ami Tarának szólt.
Igen, Tara mantrája volt.
Egy kicsit, hogy mondjam, írd már körül, hogy mondd el, hogy ki az a Tara, és miért róla van elnevezve. Mert mondjuk Buddháról leginkább már hallottunk, de a buddhizmusnak az egyéb, minek kell nevezni?
Istenségeinek mondhatjuk, vagy Budáiról, igen, Budáinak nevezhetjük őket, igen. Megvilágosultaknak nevezhetjük magyarul.
Kicsit többet erről tudjuk meg.
Igen. De Tara. Tara egy női Buda. Nagyon egyszerűen így lehet leírni. Egy női Buda. És egyrészt van neki egy, mondjuk egy személyes története is. Tehát egy élő, valamikor élt női gyakorló volt ő, aki mondhatjuk így, hogy szenté vált. De ez nagyon-nagyon régen volt. Ahogy a szövegek leírják, és az embernek meg kell fogózkodnia, mint európai embernek, mert itt azt mondják, hogy ez egy nagyon a mi világ rendszeren volt. Sokadik világrendszerben történt az ő megvilágosodása.
De akkor már nem akarok ebben nagyon belebonyolódni, de hát a történelmi Buddha az hány ezer éve jelent meg?
Ő kb. 2500.
2500, hát igen. Akkor hogy lehet valaki buddhista az előtt?
Na hát ugye ebben a témában is bele lehet menni, most az...
Mondjuk én úgy sejtem a választ.
Úgy kell a dolgot megragadni, nagyon fontos kérdés egyébként. Tehát először is tisztázni kell a fogalmat, hogy Buddha, mi Buddhának nevezzük. Tisztázni kell a fogalmat, ez egyszerűen azt jelenti, hogy megvilágosult. Most ugye az, a probléma azzal kezdődik, hogy azt mondjuk, hogy buddhizmus. Tehát ez egy nyugati fogalom, és ez teljesen összezavarja a képet.
Abban például, hogy azt mondjuk, hogy izmus, az tulajdonképpen az egészet egy nagyon kellemetlen bélyeggel látjuk el.
Így van. Tehát itt ugye a európai köztudatban az van, hogy ugye a kereszténység mintájára gondolkozunk, és azt mondjuk, hogy élt Buddha, alapított egy vallást, és azt hívjuk buddhizmusnak. Hát nem. Tehát mi itt egy szellemi útról beszélünk, amely egyetemes, amely időtlen, és amelynek az egyik megvilágosultja volt Buddha, aki 2500 évvel ezelőtt élt, de őt megelőzték mások, és őt követték is mások a sorban. Tehát ma is élnek a mi szemléletünk szerint megvilágosultak. És ezek nem feltétlenül buddhisták, a szó ilyen értelemben véve. Tehát tartozhatnak ők a más vallás is, úthoz is. Tehát lehetnek ők hinduk, lehetnek keresztények, lehetnek muszlimok, lehetnek zsidók, vagy akármi. Tehát bármely vallás körében elképzelhető. Az,
mert
hogy megvilágosodás
az egy tudott állapot.
Az egy tudott állapot, igen. Egy tudott állapot, az egy megszabadult tudott állapot. Tehát az az állapot, amikor az ember az ego szűk látókörét lefejti magáról, és a természetes, nagyszerű emberséggel képes azonosulni magában, amely már annyira olyan magasrendű emberség, hogy azt már isteninek hívhatjuk. Tehát mondhatjuk bizonyos értelemben ember felettinek. De lényeg az, hogy tehát egy lény, aki ugyanolyan, mint mi, de levetközi magáról ezt a szűkös, korlátolt látásmódot és érzést, amit ugye az zavaros tudat állapota, tehát a zavaros tudat kapuját bezárja, és belép a tiszta tudat kapuján. Erről van szó. Tehát nagyon egyszerűen magyarázva, a tudatunk az itt van, az egész mindig velünk, és minden pillanatban van nekünk két lehetőségünk. Beléphetünk a zavaros tudat kapuján, illetve a tudat zavaros állapotába, vagy pedig beléphetünk ebben a szent pillanatban a tudat tiszta állapotába. Most aki a tiszta állapotba lép be, és arra szokott rá, azt hívjuk úgy, hogy Buddha, megvilágosult. Aki az a zavaros tudat állapotot ismer, és arra szokott rá, hogy oda lép be, az pedig az egyszerű halandó ember állat is. Ja? Tehát ez egy egészen más gondolkodásmód, ugye? Egész más gondolkodásmód. Tehát most azt mondjuk, hogy Buddha, az megvilágosult. De ez nem tartozik feltétlenül egy általunk vallásnak nevezett mozgalomhoz feltétlenül. Most lehet, hogy valamelyikhez tartozik, bármelyikhez tartozhat, de lehet egy olyan ember is, aki nem tartozik kifejezetten valamely vallási hagyományhoz. Tehát lehet, hogy egy szabadúszó is.
Na most a névválasztás, vagy inkább a tényleg mondjuk, hogy a templom néva, de olyan érdekes, hogy az ember keresi ezeket a szavakat, mert nekünk leginkább a magyar nyelvben most már csak azok a kifejezések élnek, amik a kereszténységhez kötődnek.
Igen,
tehát
igen,
amikor
igen.
Bármilyen vallási dologról beszélünk, legyen az keleti vallás, akkor is a nyelv nem nagyon sok olyan fogalommal szolgál, hogy jól meg tudjuk különböztetni a fogalmak közti
igen.
különbséget. Tehát mondjuk ez a névadó tara.
Igen, igen.
A választás mérés, hát mondjuk nekem úgy tűnik, hogy ebbe ugye ott van a maga az, hogy tarom van a hely, tehát ebbe ez valahogy nekem adja magát, de hát valamit én még sejtek mögötte.
Igen, igen, hát ennél sokkal több van mögötte, természetesen. Tehát
ugye egy kicsit megint az érzésem, hogy ez egy, de lehet, igen. hogy tévedek, de egy kicsit a magyar, ez a boldog asszony, tehát ennek a magyar hagyomány nincs ebben.
Olyasmi is
benne?
Van, olyasmi, de egy nagyon személyes, nagyon közeli személyes dologról is szó van itt. Tudnélik, hogy egy női Buddha. Most ez is egy nagy téma, ugye, mert a magyar hagyományban él olyan fogalom, hogy tündér, stb. Tündér, Ilona, és itt tovább. Tehát ebben most megint nem akarok így belemenni. A lényeg az, hogy vannak különleges adottságú nők. Ja? És én azt mondanám, hogy minden nő különleges adottságú.
Az biztos.
De vannak extra különleges adottságú nők, akikről, ha nem figyelünk oda, nem veszük észre, hogy kik ők. És ez van, ez létezik. Itt Magyarországon, itt az utcán, itt a villamoson, itt a üzletben, a munkahelyen, mindenfelé, a családban vannak ilyen nők. De a lényeg az, hogy a mi közösségünkben volt egy ilyen nő. Úgy hívták, hogy Dévényi Kata. Dévényi Kata, aki sajnos elég fiatalon eltávozott, most már vagy 6 évvel ezelőtt, és igazából az egész templomépítés ötlete onnan származott, hogy neki valami kis fajta emlékkápolnát emeljünk, mert nagyon nagy jelentőségű volt az a munka, amit ő elvégzett a közösségben. Tehát egy elképesztő munkát végzett ő ott el, és ezt mi nagyon nagyra értékeljük ma is. Tehát megalapozott egy olyan közösségi életet ott, és csodálatos dolgokat végzett sok-sok időn keresztül, elképesztő energiával, és elképesztő szeretettel, és bölcsességgel, és csodálatos. Tehát mindenképpen ugye szerettük volna az ő emlékét valahogyan egyrészt megőrizni, másrészt pedig nem is ez a fontosabb, hanem az, hogy ő manifesztált egy megvilágosult cselekvést, egy megvilágosult életmódot, ami egy női, a női Buddha tárának a emanációja. Ja? Tehát ő ezt manifesztálta a mi számunkra, és ebből az ötletből jött az, hogy akkor építsünk a női Buddhának, tárának egy templomot. De először csak egy kis kápolnát akartunk, és aztán elkezdtünk gondolkozni, de hát nekünk igazából szükségünk van egy olyan templomra, ahol jó körülmények között tudunk ugye létezni és dolgozni, és akkor végül is kialakult a templomnak ez a formája. Most az, hogy tar meg tará, ezek olyan dolgok, amik megmagyarázhatatlanok, de fontosak. Ezek egybeesések. Ugye ezt kezdettől fogva, ugye oda mentünk Tarra, nem azért mentünk, mert Tarnak hívják, és nem, de kezdettől fogva tudatos volt bennünk ez, hogy hát Tar és Tar az nagyon-nagyon.
Hát persze mondjuk Magyarország nagyon szerencsés helyzetben, mondja, a főváros eleve Budának hívják.
Így van.
Budának, igen. Buda. És ami mi is úgy hívjuk, ugye nem Budha, hanem Buda. Buda. És akkor van egy újságunk, az meg a Tarpa.
Tehát Tarpa, igen. Igen, igen.
Tehát az igazság, ilyen, hogy akik a hinduizmusra foglalkozók, azok is, ha lefordítják, azt mondják, hogy Budaprasta, tehát nem Budapest, hanem Buda büszkesége, körülbelül ez jön ki belőle a városnak a nevéből. Ez a Pest, az persze az már kicsit jobban el van másítva.
Azt igen, ezt nehézen tudjuk, hogy sok féleképp magyarázzák.
A Buda az egy gyanúsan régi név, tehát...
Hogyne.
Ugyanezt jelentette szerintem minden kultúrában. Tehát a mi Budánk is, amiről a város kapta a nevét, az is erről, ugyanerről szól.
Ja.
Na akkor térjünk vissza a templomba. Még egy gondolat, hogy valahogy olyan elvonatkoztatva a személyektől ezt a női butaságot meg tudod fogalmazni. Az az érzésem, hogy ugyanakkor, ha valaki már megvilágosodott, akkor onnantól kezdve az, hogy nő vagy férfi, ez a dolog feloldódik a megvilágosodásba, tehát ennek tulajdonképpen itt nincs értelme.
Igen, igen. Tehát igen, ez mindig az. Ez mindig az.
Ez a megkülönböztetés, ez nyilván egy alacsonyabb szinten érvényes.
Igen, igen, ez mindig az. Mindig az. Mindazonáltal mégis van jelentősége. Tehát van, mert ugye vannak, ugye mindannyiunkban van férfi és nő. Mindannyiunkban van férfi és nő. És ugye ez manifesztál ugye a zavaros tudat szintjén is, a női és a férfi tulajdonságok, és a megvilágosodott szinten is. Ja? Most a megvilágosodott szinten a női tulajdonság vagy minőség a buddhizmusban a bölcsesség. És a szeretet a férfi. Ja?
Érdekes.
Uh-huh. Tehát pont fordítva gondolná
más
az ember.
Gondolnék, igen. Igen, igen.
De a bölcsesség. Ugyanakkor a megvilágosodás szintjén a kettő elválaszthatatlan. Tehát azt mondjuk, hogy bölcsesség és szeretet elválaszthatatlan egymást. Ugyanannak a dolognak a két oldala, ugyanúgy, mint azt mondjuk, hogy tűz. A tűz az világít is, meg melegít is. Elválaszthatatlan. Mégis beszélhetünk a tűz világosságáról, illetve a tűz melegéről, igaz? Tehát ugyanilyen módon a megvilágosultban megvan a megvilágosult bölcsesség, megvan a megvilágosult szeretet, igaz? De ha már ugye kezdjük a dolgokat így megkülönböztetni, akkor a bölcsesség az a női. Most mi ez a bölcsesség? Ezt is tudni kell, mert amikor azt mondom, hogy bölcsesség, akkor mindenki ugye azt mondja, hogy ja igen, bölcsesség, hát és a szavakra gondol, ugye szavakban kimondott bölcsességre.
Hát igen, mi egy bölcselkedő filozofus látunk.
Igen, igen. Nem. A buddhizmusban nem ezzel a bölcsességről beszélünk. A bölcsesség szintén egy tudatállapot. A legtisztább, tökéletesen tiszta tudatállapot, amely szavakon túli. Tehát egy szavakon túli, szavakba nem önthető, fogalmakban meg nem fogalmazható, és ki nem fejezhető tudatállapotról beszélünk, ezt hívjuk mi bölcsességnek. És a jellemzője ennek a tudatállapotnak? Ez a tudatállapot olyan, mint a tökéletesen tiszta tükör. Ebben a tudatállapot egy olyan állapot, amely nem vesz el, nem tesz hozzá, nem ferdít el, hanem tökéletesen ismeri a valóságot annak, ami úgy, ahogy az van. Ja? Ezzel szemben a mi zavaros tudatállapotunk az olyan, mint egy összefirkált tükör. Belenézünk, nem is látjuk magunkat, vagy semmit benne, hanem csak azt, ami rá van firkálva. Tehát elferdít, hozzátesz, elvesz, és értékkel, stb. Tehát a bölcsesség ebben az értelemben a szavakon túli tudatállapot, közvetlen, a valóság közvetlen ismerésének az állapota, a tudatállapota. Most mi az együttérzés, a szeretet? Szeretet pedig ebből a tudatállapotból természetes módon fakadó cselekvés. Ezért ez a férfi.
Mm-hmm. Ja? Tehát így jön ennek, az aktivitás.
Igen, ennek természetes, mondjuk ki áradása az, hogy teszünk a lényekért, segítjük a lényeket. Tehát aki megismeri ezt a végtelen bölcsesség állapotot, vagy egyetemes bölcsesség állapotot, az nem képes tétlen maradni, tudnélik ez a bölcsesség elválaszthatatlan a szeretettől a megvilágosult állapotban. Tehát a kettő együtt van. Amellett, hogy tökéletesen ismeri a valóság természetét, amellett egy elképesztő, hogy mondjam, végtelen aktivitás, egy szeretettől indítatott aktivitás ugye működik. És ez a férfi oldal. Tevékenység, a tevékeny oldal. Tehát most Tara tehát a bölcsesség a egyetemes bölcsességnek a megtestesítője, aki ugyanakkor egy szerető anya, és úgy is védelmezi a gyermekeit, ugye minket, a halandókat, és még egy nagyon fontos, hogy mondjam, tulajdonsága neki az, hogy rendkívül gyakorlatias. Ez azt jelenti a gyakorlati életben számunkra, hogy ugyanúgy lehet hozzáfordulni, mint egy anyához, apró dolgokkal is. Úgyhogy a gyerek azt mondja, mama, vegyél nekem fagyit, Tarától is lehet hasonló dolgokat kérni, ami egy elég egyedülálló dolog. Általában a buddhákhoz nem megyünk ilyen kérésekkel. Buddhák azt mondjuk, hogy a királytól csak nagy dolgot érdemes kérni, nem kérjük, hogy apró dolgokban segítsen, de Tara olyan, mint egy szerető anya, aki amellett, hogy a nagy dolgokra is rendbe tartja, amellett az apró élet apró cseprő dolgaiban is nagyon közel van hozzánk. Ja? De most ki ez a tarat? Ez nem valaki, aki rajtunk kívül van, tehát nem egy istenség, akit elhívunk valahonnan, ide, gyere és figyelj rám. Ez bennünk van. Hát a megvilágosodás, mint lehetőség, bennünk van. A megvilágosult egyetemes bölcsesség, mint lehetőség, bennünk van. És ez a Tara. Tehát Tara, mint lehetőség, bennünk van. Ja? Mint lehetőség, bennünk van. Tehát amikor mi Taráról beszélünk, akkor igazából a bennünk meglévő lehetőségekről beszélünk, a megvilágosult tudatról beszélünk. Ja? Megvilágosult tudat, amit hát más vallásokban ez már ugye isteni szintnek számít. A buddhizmus ugye nem beszél ki közvetlenül így, hogy istenek, hanem inkább azt a szót használjuk, hogy megvilágosultak.
Ugorjunk most be a templomban, most fizikálisan is érezzük magunkat ott.
Ja, bocsánat, még hozzátennénk ezt a magyar vonatkozást, ezt a boldogasszony, amit én elindítottam. Ez nagyon fontos része még. Tehát ez mivel egy egyetemes erőről van szó, egyetemes bölcsességről van szó, az természetes, hogy ez az egyetemes bölcsesség, mivel hogy minden emberben benne van, a világ minden pontján, és nem csak a buddhistákban, ezért ez természetes, hogy ez különböző kultúrákban, különböző időkben, a föld különböző pontjain, különböző módokon jelenik meg. És ha végignézzük a vallásokat, minden vallásban általában egy központi istennő. Minden vallásban. A kereszténységben ott van Mária, igaz? A régi magyar vallásban nagy boldog asszony. Akkor a görögöknél ott volt a Szofia, meg Pallas Athéne. Akkor stb. A hinduknál ott van számos istennő, ugye? Akkor a Egyiptom és akármely sorolhatnánk, igaz? Tehát, vagy a régi bönvallás, ugye a tibeti ősi vallás ott is megvan. Tehát mindenhol megvan ez az alapvető istennő, mint működő valóságosan működő erő a világban, illetve a bensőnkben és hát a külső világban is. És tehát ez ugyanaz. Ez mind bennünk van, és de mindenki a maga módján, ugye, tehát a maga kultúrája és vallása által megadott, hogy mondjam, formákban és módokon tud kapcsolatot teremteni vele.
Itt legfeljebb mondjuk a különbséget talán azt hiszi, hogy némelyik vallásban ez a, hogy mondjam, a mélyreásásnak az igénye az hát tömegesen nyilván kevésbé van meg, és vannak, hogy mondjam, én úgy gondolom a buddhizmus is inkább ilyen, ami az egyéni mélyreásást tartja célra vezetőnek, és nem pedig a tömeges, mondjuk megtérés, vagy valami hasonló.
De lényeg az, hogy tehát kapcsolatfelvétel. Igen. Tehát a kapcsolatfelvétel minden módjait és lehetőségét minden vallás megadja. Tehát minden vallásban szerepel ez a női, egyetemes női erő különböző neveken, és megadják általában, ugye, hogy hogyan lehet vele kapcsolatot teremteni. És akkor megkaphatjuk a segítséget.
Most a templomba most vissza szeretnék térni.
Most már belépünk.
Belépünk, de már benn vagyunk tulajdonképpen, hiszen ez most, hogy mondjam, megérthettük, hogy mi az a szellem, ami köré épül tulajdonképpen a templom, hogy milyen fajta, hogy mondjam, templomi rend, vagy szertartások, vagy megint csak megkérdezem, hogy minek nevezitek, ugye?
Szertartásoknak lehet ilyen nevezni.
Nem akartam mondani, hogy Isten tisztelt, mert valahogy oda nem annyira. Hogy mi az, amit, ha oda megyünk 3. júliusban, ott láthatunk, és mi az, amit ott minden nap egyébként csinálnak?
Hát ott minden nap egyébként is, tehát a mostani templomunkban is minden reggel tára meditációt, tára szertartást tartunk, és ezt folytatni fogjuk az új templomban is természetesen, de a maga az avató ünnepség egy nagyon erőteljes szertartás fog vezetni, vagy mutatni a tárával kapcsolatosan szintén. Tehát egy tára meghatalmazás, vagy népszerűen beavatás fogott történni, de én azt nevezhetném úgy is, hogy megerősítés, így lehet, hogy könnyebb megérteni. Tudnélik, ez egy olyan szertartás lesz, amit egy magasrangú láma fog vezetni, egy tibeti láma, Tsultrim Rinpoche, aki ugye az avatás kedvéért jön ide, és ő vezeti le. Tehát ő egy tára meghatalmazást fog adni, aminek a lényege pedig az lesz, hogy az összegyűltek, a szertartás résztvevői, akármilyen valláshoz tartoznak, vagy nem, vagy esetleg nem vallásosak, ez alatt a szertartás alatt mondjuk így megerősíthetik a bennük lévő tára természetet. Tehát az egyetemes bölcsesség természetet, amely bennük van, azzal egy megerősödött kapcsolatot tudnak kialakítani ennek a szertartásnak a segítségével. Ez mondjuk nagyon-nagyon röviden a lényege ennek. Nagyon-nagyon a lényege. Tehát ez egyébként egy standard buddhista szertartás, ezt ugye sokszor elvégezzük. Tehát az ember egyszerűen ott a szertartáson, a láma segítségével kapcsolatba tud lépni a egyetemes bölcsesség természetével, és illetve megerősíti a kapcsolatát. Tehát ez lesz a szertartás fő része, amellett lesznek különböző felajánlások, ugye, amik ilyenkor szokásos, és többek között lesz olyan, hogy étek megszentelés, és utána étek felajánlása, ami részben abból is áll, hogy mi fogyasztunk az ételekből, a megáldott fölszentelt
ételekből. Milyen jellegű ételeket fogyasztunk?
Most az ételek azok pedig olyanok, hogy a résztvevők hozhatnak magukkal ételeket.
És azt megszenteljük.
És akkor azt megszenteljük, igen, azt megszenteljük a szertartás alatt. Most a tára ugye egy hogy mondjam, egy olyan Buddha, aki nem szereti a húst. Nem szereti a húst.
Hát igazából ugye a buddhizmus, vagy a buddhaság eleve ugye az erőszak elutasításának, úgyhogy a húsmentes élet az nagyon is jól párosítható ide.
Tehát ugye Tara, mint minden halandónak a védelmező édesanyja, ugye nem szereti, hogyha az egyik halandó megeszi a másikat.
Akkor végülis ne kolbászt menjen.
Igen, tehát igen, erről lenne szó, hogy tehát erről a szertartásra, ha lehet, akkor semmi hús, vagy ugye leölt állatok termékeit tartalmazott, tehát disznózsírt tartalmazott, tojás se jó. Tehát elsősorban mi azt szeretnénk, hogyha ilyen ételeket hoznának.
Hát ez az úgynevezett lacto-vegetarian.
Igen, igen. Hát hogy hívják ott?
Tejterméket tartalmazhat. Lehet.
Tejterméket tartalmazhat, vegetáriánus ételeket, hát sütemény, gyümölcs,
ilyesmi. Egyébként ilyenfajta ételeket fogyasszatok?
Nem csak bizonyos összefüggésekben, tehát amikor például a Tárának a meditációt, szertartásait végezzük, és még vannak más ilyen hasonló, úgy mondják, Buddha aspektusok, akik szintén, tehát akiknek mikor a gyakorlatait végezzük, akkor nem eszünk húst, nem eszünk ilyen tojást, stb. Tehát ez lenne az elsősorban, de ugye, tehát aznap mi nem is eszünk húst, meg másnap sem, mert másnap aztán folytatjuk ezt a ünnepség sorozatot egy egynapos Tara elvonulással, meditáció elvonulással, tehát a felszentelés azzal folytatódik, hogy ott maradunk, és akkor egész nap Tara meditációt végzünk.
Előtte pedig Dalai Láma születésnapi ünnepség van, ami nagyon sok szép műsort is tartalmaz.
Három napos ez az ünnep.
Igen, három napos, igen. Tehát másodikán szombaton reggeltől kezdve ott egy Dalai Láma születésnapi ünnepség lesz, ami egy hagyományos ünnepség. Mi nálunk már 10-valahanyadik éve csináljuk, és nagyon sokan jönnek. Ez az is egy szertartásra kezdődik. Ez a stupa előtt ott szoktuk csinálni. A stupa előtt van egy szertartás, utána pedig műsorok, programok vannak, mindenfélék, előadások vannak, tartalmas előadások vannak, aztán bemutatók, például harcművészeti bemutatók, vagy tánc, indiai tánc szokott lenni, meg sok minden más. Amellett eszem-iszom, evés-ivás, tehát zene, nagyon sok zene. Tehát ez van másodikán egész nap, és utána harmadikán a sátrak maradnak, tehát gyakorlatilag ez a fajta ünnepi hangulat továbbra is megmarad, és akkor, tehát reggeltől gyakorlatilag lehet oda jönni, és ott ugyanígy ebben a részt venni, de az avatás maga 2 órakor lesz, délután 2 órakor, és utána harmadik nap pedig lesz a elvonulás, meditáció elvonulás.
Tibor, mit tenné még hozzá? Úgy, hogy praktikus dolog?
Hát, esetleg azt el lehet mondani,
telefon,
hogy... Igen, buddha-tar.hu, ott mindent aktuálisan meg lehet nézni. Ez a legjobb, és még lesz nyáron egy nagy rendezvényünk ebben a templomban, egy ereke kiállítás, ami egy hagyományos, úgy lehet mondani most már nálunk, mert elég régóta rendezzük. A Maitreya Projectnek lesz egy ereke kiállítása ott. És még vidéken is.
Tehát még te ugyancsak a templomban lesz ez az egyik, ez a templom, és a másik helyszín pedig?
Békés Csaba.
Békés Csaba, Szabadkígyós.
Ja. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Láma Csöpel és Molnár Tibor volt itt ma, és a július 3-i Tari templom szentelőről.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Köszönöm szépen.
Svaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahakarunikaya Tadyandham Dharadara Dhire Dhire Duru Dhoiru Ite Vote Tzale Tzale Prazale Kusume Kusuma Vare Ile Mele Sete Zvala Mhapana Yesu
Az Édes India műsorát hallották a Civil Rádióban. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő Bányai Géza. Legközelebb egy hét múlva, csütörtök délután 5 órakor találkozunk ismét. Ja!